testnek a függősége. Tegyük fel, ha ott van az ember ugye meghalva, vagy valami, és megvan a tudata, és elgondolkodtam ezen, hogy mekkora durva még csak az is, hogy például nem nyúlhatsz a cigihez, vagy nem ihatsz meg azt, amit akarsz, vagy nem eheted meg azt, ami a te tudatodban mozog, forog. És ezek olyan apró dolgok, olyan mindennapi dolgok, amiről mi azt se hinnénk, hogy ebbe el tud kárhozni a lélek. Pedig el tud, mert ott vagy, tegyük fel, ott vagyok mozdulatlanul, érted? És akkor a tudat az ott van bennem, mert ha tudat van, akkor vágy is van az emberbe. És abba tehát, hogy ha például én is úgy vagyok, ha például már látom, hogy fogyóban van itthon a cigi, és be van zárva, tegyük fel egy trafik, akkor képes vagyok elmenni egy-két faluval arrébb egy trafikba, vagy felkutatni valamit, ami nyitva van. Na de ha ez nem lenne, hát az abba bele tud, tehát abba szó szerint bele tud, csak egy ilyen dologba bele tud kárhozni, el tud égni az ember az ilyen dologtól, hogyha nem adatik meg. De például ugyanígy van az étellel is szerintem az ember, hogy valamit ugye annyira óhajt, vagy valamilyen tényleg valamit úgy megenne, hát akkor itt természetesnek tűnik az, hogy hát fogom és akkor megcsinálom. De ha nincs, ha elvétetik, ha mozdulni se tudsz, akkor az nagyon durva. És akkor így jön ugye az, hogy ugye tényleg, hát azért mondja Jézus, vagy nem is Pál apostol, igaz, hogy akinek van felesége, úgy éljen, mintha nem volna. Tehát, hogy ez mindenre igaz. Úgyhogy ez nagyon kemény, tehát így fel tudja így ébreszteni az embert.
Durva, hogy látod, hogy épp erről is beszéltem most az utolsó videóban, utolsó élőben. A rutinról is beszéltem, mert Fosztor Zsolt küldött valamit, egy néhány gondolat erről a rutinról, hogy az elnököt eskedték fel, és azt akartam mondani, hogy ez a sok beszéd kezd már, és akkor a másik közbeszólt, rutinossá válni. Uh-huh. Ezt akartam mondani a másik. És azt mondja, hogy hát nem ezt akartam mondani, hanem az, hogy lélekölővé kezd válni. De azt mondja, most már fontos, hogy másképp fogalmazzunk. Most, hogy elnök leszek. Rutinossá válni. Tehát milyen durva, hogy az ember így szembesül, tud szembesülni Isten segítségével, hogy amit úgy hív, hogy a rutin, az valójában lélekölő. Minden az lélekölő, mert nincsen rutin. A mennyek országában nincsen rutin. És igen, ez felfoghatatlan az ember számára, a lélek számára. És figyelj meg, hogyha hallod azt, most valaki hallja azt, hogy ott nincsen rutin, nincsen nekem rutinom, akkor az embernek a lelke így elkezd szinte sóvárogni, hogy te az itt, az nem is olyan rossz. Hát mekkora szabadság volna abban, hogy nekem nincsen rutinom, hanem kint vagyok a szabadban, és bárhova mehetek, és ugyanarra a helyre nem kell menjek kétszer, nincs semmi értelme annak, mert hatalmas és tágas a teremtés, Istennek a teremtése, dicsőséges. Tehát nincsen semmilyen rutin, és nem is kell rágyújtsak, mert olyan sok minden van, amit csinálhatok, hogy nem kell, hogy rágyújtsak. De ezért Isten ugye először meg akarja velünk ismertetni az ő országát, hogy tudjuk azt örömmel és bátran felfedezni, és örüljünk annak, és semmiből ne csináljunk rutint, se a szerelemből, se a cigarettából, se az alkoholból, semmiből, mert bőségesen nagy az Istennek a teremtése, óriási az ő országa. De a rutin azt tényleg megöli a lelket, mert ismétlésekről szól, gépies ismétlésről szól, és a gépiesség az gyilkolja a lelket. És az nem rutin, hanem lélekölő valójában. Nem rutinos, hanem lélekölő.
Hát a test az szinte megijed attól, hogy nincs rutin. Legalábbis én, ahogy így, ahogy hallgatom, meg ilyenekbe belegondoltam. Tehát szó szerint megijed a test attól, hogy neki nem lesz rutinja. Nem lesznek azok a megszokások. És fú, hát borzalom az abba így belegondolni. Tehát így, hogy mondjam, tehát, hogy ezt ésszel nem is lehet amúgy felfogni, mert az egész életünk erről szól. Tehát minden egyes pillanatunk a rutinról szól. Még a pihenés is, még a szabadság is, mert azt is rutinszerűen csináljuk. Még az alvás is, minden e körül forog. Ebbe vagyunk bele, nem is tudom, tehát még ahhoz is, hogy ezt egy lélek el tudja fogadni, és esetleg itt a Földön is talán kipróbálni, vagy betekintést nyerni, vagy megtapasztalni ezt az érzést, ahhoz aztán nagyon szükséges Istennek a kegyelme. tehát Istennek a segítsége. Mert ezt ő nélküle nem, tehát én például nem tudnám. Tehát, hogy mondjam, érzem azt, hogy amikor ilyen megszokott dolog van, és esik ki a kezem közül, vagy például szűnik meg, nekem például a cigaretta is ilyen. Ahogy így kaphattam a múltkor a megértést, hogy egy biztonság érzetet ad, mert rutinszerűen csinálom, és az ad egy biztonsági érzetet. És az ember ezt nem tudja ugye kiadni a kezéből, mert az még mindig ugye az én vezetésem, azt legalább én vezetem, gondolja az ember, közben meg már a cigaretta vezeti az embert. Na de nagyon, nagyon kemény. Egyébként pont kaptam egy ilyen álmot nem régen, pár napja. Nem tudtam hova tenni, mert csak egyetlen egy kép volt, képzeld el. Egy hatalmas, nagy, óriás kereket láttam. De hatalmas volt, hatalmas, hófehér. És ez az óriás kerék, ez állt. És én lentről figyeltem. És valaki szólt Lőrincnek, hogy Lőrinctől kért valaki segítséget, hogy menjen el, és indítsa be az óriás kereket, mert felül be van akadva, és azért nem forog az óriás kerék. És aztán Lőrinc felmászott, viszont ő is fehér ruhában volt, hófehér volt az ő ruhája, és fehér rövidnadrág, fehér póló, és hát már nagyobb bacskának láttam, de felmászott a tetejére ennek az óriás keréknek, és próbálta elindítani, de nem tudta, és lezuhant a mélybe, és ugye akkor ébredhettem fel, amikor ő éppen földet ért volna. Ennyi volt az egész kép, úgy nem tudtam hová tenni, de na, így a rutinról ugrott be, hogy tulajdonképpen ez az óriás kerék az azért állt az álomba, mert Isten pont azt akarja, hogy az óriás kereket, amit mi csinálunk, hogy forgatjuk körbe-körbe a saját életünket rutinszerűen, mindent ugye megszokásból csináljunk, ugye Isten azt megállítja, azt a kereket. Az lenne a cél, hogy ugye megállítsa azt a rutint. Mert hogyha már lélekből cselekszünk, és lélek által élünk, akkor ki kellene, hogy szoruljon a rutin? Na, valahogy így jött. De ha az ember ugye azt be akarja indítani, mert hát muszáj, hogy ugye mivel testbe vagyunk, nem látunk tovább magunktól, csak ebbe a rutinba tud már kapaszkodni az ember, és ugye a lelkének az árán is be akarja indítani azt a kereket.
Isten azt akarja, hogy kivegyen a rutinból minket. Régi rutinból ki akar venni minket, és nekem is, tehát mindenkinek nehéz ez. Ez mindenkinek botrány, a test számára mindenképpen botrány, ez botrányos. De ez a lényeg, hogy a mennyek országában semmit nem kell ismételni. Ott nincsen szükség rutinra, semmilyen rutinra nincsen szükség. És mit mond Jézus, aki visszamegy a régiekhez, annak rosszabb lesz a második állapota, mint az első. Pont annak köszönhetően, hogy a régebb az ő identitása az a rutin volt. Ugye, amit mondtad, hogy az ember tud kontrollálni, a cigaretta, hogy az bármikor magához veheti, vagy bármilyen szokás, bármilyen megszokás, bármikor magamhoz vehetem. De ugye az valamelyest az én identitásomat jelképezi, a régi identitásomat jelképezi. És Isten ezért nem veszel tőlünk egyszerre mindent, mert nem bírnánk meg. Tehát akkor egyből, hogyha áthelyezne minket a rutin nélküli világba, a rutin nélküli életbe, az szép volna és dicsőséges. De hogyha nem vagyunk felkészülve, az elme nincsen felkészítve konkrétan. Mert az elme megkísérteni az embert, hogy menjen vissza oda, ahol korábban volt. Mert nincsen felkészítve, hogy ne csináld azt. Azt még egyszer ne csináld meg, mert nincs értelme, veszélyes. Na akkor visszamegy, és rosszabb lesz az ő állapota, mint amilyen volt korábban. Mert visszamegy a rutinba, de ott már nem találja helyét. Érzi, hogy az nem az ő helye. Nem találja az identitását, a régi identitását nem találja meg. De az újat meg úgymond elvesztette, mert attól elfordult. És akkor identitás nélkül maradt, és bekerült a pokolba egyenesse. Ez a helyzet a rutinnal, ahogy láthatom én.
De kemény ez, amit most Kornélia mondott, mert nagyon ott van. Hát olyan, mint hogyha az atya megfékezni a rutint. Hát olyan erőteljesen megmutassa, hogy mint hogyha visszafékezni. És ezt azért mondom, mert nekem ez jött. Hát olyan, mint amikor jó szülő azt mondja, na jó, elég volt ebből gyerek, mert aztán ez már túlzás, hogy örökké a pocsolyába, vagy kéne onnan durranni. Ezt azért mondom, mert nekem is adott, képzeljétek el, egy olyan erőteljes képet, és még mellé a délután, nem most délután, talán a tegnap, vagy a tegnap előtt, azt mutatta, hogy felszálltam a vonatra, és mentem vissza Pest felé, Lőrinc, Pestent Lőrinc felé, úgy oda szoktam járni dolgozni. És leszálltam, és úgy volt, hogy amikor vonatról leszálltam, akkor a két sín közé kerültem, ugye két sínes, tehát egyik megy jobbra, és a másik balra, tehát egyik lefele, és másik fölfele. Két sín közé kerültem, és elmentem vonat, és át akartam menni, ugye, hogy menjek át a síneken. És olyan gyorsan kezdtek jönni egymás után a vonatok, hogy nem tudtam átmenni. Tehát teljesen beragadtam a két vonat közé, ugye, és a másik meg nem mozdult. És azt értettem meg ebből, hogy pontosan azt mutatta meg, hogy a testi rutinba nem menjek. A testnek van az egónak rutinja, és ez egyszerűen ilyen keményen megmutatta, és éreztett, tehát milyen, amikor két vonat között vagy, tehát még maga az érzést is éreztem, tehát szörnyűséges dolog. Mert ugye ez folytja meg a lelket a leghamarabb, tehát a folytonos rutin. Ez még rosszabb a bénultságnál is, mert a bénultság állapotából azt mondja Jézus, hogy melyik könnyebb, hát megbocsájtani a bűnöket, mind a kettőt, meg ugye az is kell. Hogy azt mondom neked, hogy vedd az ágyadat és jár, de amikor a rutinba beleragadna abból az a langyosságnak szerintem a hát ezt kell mondjam erre, hogy a langyosságnak a teljes csúcsfoka, tehát ez a csúcsrajáratás a langyosságnak, és szörnyűséges dolog. Tényleg jobb, ha béna vagy, mert akkor még talpra tudnak állítani, mert hát megérzed az ízét, hogy járni. És többet nem akarsz béna lenni, mert hát azt mondod, hogy hű, ember, hát tudok járni, de ez a rutin, ez szörnyű. Tehát ez a legnagyobb lélekgyilkos, ami létezik a Földön, ez, amit megtanítanak, ugye megtanulunk a rutinszerű életmódot, kemény. Na, így ennyi jött el, ne?
Azt mondják, hogy az ismétlés a tudás anyja. De tisztességes ez a kijelentés, elmondom, hogy miért. Azért, mert nem azt mondja a tudás atya, mert tiszteletben tartja az atyát. Én azt kell mondjam, hogy még a vallás is bizonyos szempontból tisztességes, mert ők az anya Istent imádják, aki nem létezik. Ugye? És azt mondja, az ismétlés a tudás anyja. Tehát az ismétlés az nem más, mint az asszonyunk Szűz Mária, gyakorlatilag. Ugye? És mi ebben élünk, hogy tehát az kell nekünk az ismétlés, tehát a rutin az ismétlés. És így az ember megtanulja, hogy a rutin az erény. Tehát nagyon kemény az a kijelentés, amit küldött Zsolt nekem WhatsAppon, hogy valami filmbe talán belenézett, vagy valami film előzetesbe belenézett, valahol elkapta ezt az előzetest, és azt látta, hogy az elnököt ugye persze hol, Nagy Babilonban, Szodomában, Gomorában, Amerikában avatják be az elnököt, vagy avatják fel, nem tudom, hogy mondják ezt. És azt mondta az elnök, hogy ez a sok beszéd, ez a sok szöveg kezd, és nem hagyta máshogy befejezze, hanem azt mondta, hogy rutinossá válni. Az, aki beleszólt, az elnöknek a beszédébe, az elnök jelöltnek a beszédébe, azt mondta, hogy kezd rutinossá válni. És azt mondja az elnök, hogy nem ezt akarta mondani, hanem az, hogy lélekölővé válni. De most, hogy elnök leszek, akkor most fogalmazzunk másképp. És ebből jött nekem az, hogy írjam ki, és beszéljek erről, egy rövidke fejtel készítettem erről, de ez nyilván sokkal többet érdemel, mint ez a téma, mint egy 5 perces felvétel. Mert erről szól az elbukott sátáni élet, a testben megközött élet, az erről szól a rutinról. Hogy akkor fogalmazzuk másképp, fogalmazzuk úgy, hogy rutinos, kezd rutinossá válni. Tehát nem lélekölővé, hanem rutinossá válni. Mert hogyha elmennék egy tanfolyamra, vagy az iskolába, vagy az egyetemen, és nekem azt mondaná a tanár, a professzor, hogy ha az én feladatom lélekölővé kell váljon. Most képzeld el, ezt tanulnál az egyetemen, hogy úgy kell ezt én csináljam, hogy az legyen lélekölő. Én abban a helyben lesokkolnék, és azt mondanám, hogy professzor úr, én ezt nem akarom csinálni, én nem akarom megölni a lelkemet, így hát kivették azt a fogalmat, hogy lélekölő, és betették azt, hogy rutin. De a rutin az már nem egy negatív fogalom, hanem egy pozitív fogalom. Tehát a rutin az erény, hogyha valaki valamit rutinosan csinál, az erény. Tehát erényt csináltunk a halálból, mert mi a halál? A testben élés, a testben ragadság. De hogyan ragad bele az ember a testbe, a testi identitással? az ismétléssel, a rutinnal. Így váltunk testivé, és nem az, hogy testivé váltunk, persze testivé váltunk, de testben megkötözöttekké váltunk. És ezt az identitást akarja mindenható Isten felszámolni, csak hát persze látja azt is, hogy mennyire vagyunk elkötelezettek egyrészt, mennyire ragaszkodunk hozzá, és azt is látja, hogy persze mivel akar ő minket megbízni, mit adhat nekünk, mit vehet el. Mert hogyha egyszerre minden rutint elvenne, akkor tényleg ott maradnánk a semmiben, a külső sötétségben, tehát egy ilyen káosz, egy ilyen elmezavat alakulna ki a fejünkben, mert az elme gyorsan akarná megkeresni, hogy ki is ő valójában. De az elmének folyton szüksége van arra, hogy beazonosítsa magát, behatárolja magát, ugye, hogy ki ő valójában. De hogyha tőlem az összes rutint elvették, akkor az elme nem fog találni semmit. Úgymond az ördög nem fog találni semmit. És fel fog lázadni az elme, és azt mondja, hogy nincsen semmi értelme az életednek, mert nincsen semmilyen rutinod. Sem cigid nincsen, sem rutinos kávéfőzés, vagy rutinos evés nincsen, vagy rutinos pihenés nincsen, vagy rutinszerű maszturbálás nincsen, rutinszerű bármi más, semmi nincsen. És akkor az ember ugye lesokkol, és megtörténik az elme zavar, hogy ki is ő valójában. És mivel, hogy nem kapta meg az új identitást Istentől, Krisztustól, ami nem más, mint a gyermek. A gyermektől, hogyha elvettek valamilyen rutint, akkor az sírt el. Persze, különösebben nem sírt, mert neki nem volt rutinja. Hogyha tőle elvettek egy játékot, akkor kapott egy másik játékot, és semmi gond. Egyik játékból átment a másik játékba, majdhogy nem zökkenőmentesen. Amikor ő már úgymond okos lett, és kezdett intelligens lenni, akkor kezdett ragaszkodni az ő játékaihoz. Az ő matchbox gyűjteményéhez például a fiúk, ugye? Vagy a Lego gyűjteményéhez, vagy akármilyen gyűjteményhez. És azt már tőle nem lehetett elvenni, mert az beépült az ő identitásába, hogy ki is ő valójában, ugye? Rutin szerint, az ő gyakorlatai szerint. És így van megkötözve a lélek a sok rutinnal, a sok halott identitással, és nem tud elváltozni egyszerűen, mert megszokta azt, hogy az ő, és nem valaki más, vagy nem valami más. Nem engedheti meg magának azt, hogy más legyen. Tehát holnap is úgy kell felkeljek, mint ma, avval a szokással, avval a rutinszerű fogmosással, kávéfőzéssel, és így tovább. És hogyha hirtelen az eltűnne, abban a helyben ugye bepánikolnék, vagy ugye hát nem beszélve, amiről beszéltél te az előbb, Kornélia, ugye a különböző gyógyszerek, pirulák, meg minden, amivel én összekapcsoltam az egészségemet, az én jólétemet. Tehát tényleg az van, hogyha megtörténik egy ilyen krak, ugye, egy ilyen crack, egy ilyen nagy törés, akkor az fog történni, hogy szó szerint az emberek testben kárhoznak el, testben. Tehát meg sem kell halljanak, testben egy olyan zavar, egy olyan identitás zavar fog beállni, pontosan, mint az amerikai zombis filmekben. Nos, ez mind a rutin téma kapcsán lehet ezt elmondani, és lehet észrevenni, hogy miben van az emberiség, miben vagyunk mi.
Azért történik a világban ilyen fokozatosan a megengedett formálódás, rutinnak a megszínése. Figyeljétek meg az atya kegyelmet, mert hogyha egyből berántaná a kéziféket, most így mondom, ez elég csúnya szó, durva, mert ő nem ilyen, akkor úgy lenne, ahogy Atti te mondod, tehát akkor már a testbe elkárhozna az ember, és ezt én itt, amit mondtál, én magamra ismerek, mert hát a rutin az olyan erő, fel tud visszatódulni abban az esetben, hogyha nem a lélek dolgaira figyelsz, hogy pillanatok alatt. Tehát azt veszed észre, hogy humanoid robot, szószoros értele. Nem vagy külön mindaz, az is be van programozva, és te is. És a lélek jelez, hogy hello, öcsém, és akkor kezdődik. Legalábbis én úgy szoktam rajta kapni magamot, hogy elkezdek feszült lenni. Hát egyértelmű, hogy feszült lesz az ember. Tehát ilyen nyugtalan leszek, mert hát hogy ne lenni nyugtalan, amikor a rutin kezd a lélek ellen dolgozni. Tudod, hogy hú, már pedig ez így van, ez a ritmus, ezt kell csinálni. Mint a morzégép, érted? A lélek érzi, hogy most akarják megfojtani ott a helyszínen, kifojtani belőle a éltető erőt, érted? Szörnyű dolog, ami. nem tudom, hogy ti, hogy élitek meg, de én azért elég sokszor találkozok erre, itt élek a világban, és ez a nyomás, ez meg a nem mástól, hanem szorszoros értelemben én magamot kapom rajta. Én sose mutatok a másikra, amikor Isten azt mutassa, hogy hello, még te vagy a rutinba.
Most akkor így érthetőbb, ugye, hogy Jézus miért mondja, hogy szüntelen imádkozzatok, hogy kísértetben ne essetek, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. És mit jelent az, hogy a test erőtlen? Hát az, hogyha én kiesek lélekből, tehát akár a csendben, akár a bizonságtételben, akár bármilyen tevékenységben, hogyha lélekben vagyok, akkor minden oké. Ha nem vagyok lélekben, akkor jön az elme, idézőjelben az ördög, és azt kérdő, hogy ki vagy te? Megkérdő, hogy ki vagyok én? És akkor én nem tudok válaszolni arra a kérdésre. És ezt úgy élem meg, mint a saját halálomat, a saját poklomat, hogy én semmire kellő vagyok, én nem érek semmit, nekem nincsen értékem, mert én a jelen momentumban semmit nem csinálok. Rutinom ugye, hogyha már nincs, mert Isten elvette a rutinomat, akkor én azt kell erre a kérdésre válaszolnom, hogy senki vagyok, nincsen nekem létjogosultságom, és saját magamat megölöm, mint Júdás. Tehát nagyon könnyen megtörténhet ez, és ezért mondja Jézus, hogy ügyeljetek, mit csináltok, mert a második állapot rosszabb, mint az első. Hogyha valaki visszamegy a világba, újból akarja tanulni a rutint, az egy hatalmas zavart fog okozni számára, annál is inkább, hogy az az identitása, ami korábban volt, az már nincsen meg számára. Tehát ő már nem versenyképes, ő már nem egy versenyképes európai polgár. Tehát semmire való, nincsen neki semmilyen értéke, ugye, tehát csak arra jó, hogy kivessék, ugye, és megtapossák a fenevadak, szó szerint. És az a durva az egészben, hogy milyen kettős érzés van ebben a rutin nélküli élet lehetőségében. Mert én, hogyha ezt hallom, és valamelyest visszaemlékezhetek arra, hogy élhettem meg a rutin nélküli életet, akkor az engem valósággal felvillanyoz, és örvendek, és ujjongok a lelkemben, hogy igen, az az igazi. Amikor nincsen semmilyen rutin, teljes, tökéletes meglepetés minden. Minden meglepetés. Tökéletes meglepetés. De a szó legjobb értelmével. És állandó megújulás. Nem kell rutin, nem kell mókuskerék, nincsen ismétlődés. Mert az, hogy van ismétlődés bárhol, bárkinek, majdhanem bármilyen fajta ismétlődés, az azt jelenteni, hogy maga a teremtés el van hibázva. Tehát akkor a teremtés, a mennyek országa mégsem végtelen, mert ki vannak merítve annak a forrásai, az ötletek, a kreativitás, minden ki van merítve, ezért akkor előről kell kezdeni valamit, és ugyanazt kell csinálni, amit tegnap vagy tegnap előtt csináltunk. Tehát a rutin egyébként ugye maga a szó, és sokkal helyesebb úgy mondani, tehát ezentúl, hogyha az ember azt a szót mondja, hogy a rutin, vagy hallja, és hogyha behelyettesíti ezt a szót azzal, hogy lélekölő, na az úgy érzem, hogy nagyon erőteljes ébresztő hatást tud gyakorolni a lélekre. Hogy igen, tehát minden rutin Isten ellen megy valójában. Noha Isten nekünk is megengedi, mert látja az állapotunkat, látja a jelenlegi állapotunkat, hogy hol vagyunk, ki hol van, ki hol tart ezen az úton. Viszont egyértelműen kijelenti a rutin, az ellene megy a teremtésnek, ellene megy Istennek, az ő szavának, miszerint az ő ország az hatalmas, dicsőséges, kimeríthetetlen.
Az emberek láthatnák, hogy minden értük történik. Csak egy egyszerű példát hozok fel a státusz törvénnyel kapcsolatosan. Most ez jött nekem így, hogy hallgatlak. Egyszer egy éjjel azt mutatta az, hogy a státusz törvény értetek van, tehát érted van. Ez meg az a rutinból kibillenti az embert. Ekkora, tehát ugye óriási. Tehát ugye mindenki meg van szokva, hogy ja, bemész egy munkahelyre, és akkor téleted végig legecseled. Ugye hoztak egy törvényt, hogy akár átküldhetnek egy másik iskolába is lazán tanítani, vagy ugye nálunk is most az óvodákban központosítva van minden, és akkor mozdítnak ide-oda. Hát ugye én eddig egy kertben voltam, most már bármikor fölhívnak, és akkor adnak parancsokat nekem, vagy mondják, hogy ne Tibor, hát ide kéne menni, vagy ezt kéne menni, és ugye előre úgy éltem meg, hogy a 1000 mesteri képességeimmel visszaéltek, és még lánzadoztam is, az atya így mutatta meg, hogy a státusz törvény érted van. Hogy legyél meg kibozdítva előtte, ugye bementem, és megszoktam, hogy hát ugye napi rutinomat lezavartam, érted? És ahogy így mondod, Ati, hát ez egyszerűen csodálatos, áldom Istent, érted? Tényleg mindent értünk, engedd meg azért, hogy kibillenjünk, és aki ezt megláthassa, és nem lázad föl, és tényleg elfogadja, és az formálható ember, elmondom nektek, azokat, az mind menthető ember. Aki akár lehet olyan is, mint ahogy Jézus mondta, hogy amikor oda ment a apuka a két gyereké, és mondta, hogy na, kimegy ki a szőlőbe dolgozni, és egyik mondta, hogy menjek, de nem ment, és a másik mondta, hogy nem megyek, és megbánta, és elment, kiment dolgozni. Mekkora tanítás az ember, hogy megmutassa Isten a szívnek az állapotát, hogy előre lehet, hogy durcás, de rájön, hogy hű, te, hát én kimenjek, hát mit ittem, ígyek, ücsörögjek, hát kimegyek, és tegnézem át, ha tényleg ez a, ugye, ahogy te mondod, jön egy ilyen spontán megélés, bármi, egy új valami az életedbe, és nem egy ilyen rutinos üzemmódba vagy, ami ugye, hogy mondtad, hogyha bejelentenék, hogy ez egy lélekgyilkos nevelés, akkor senki sem menne oda. Tehát ez akkora, el sem tudom nektek mondani, hát csodálatos, mert így eszembe jutott ezt, és ez tényleg így van, előre én is hőzöntem, és most hova tovább jobban látom, hogy talán még hasznomra is van, és képzeljétek el, most elmondom, a héten nekem is volt a rutinomban egy ilyen meglepetésszerű dolog, jött egyik kolléganőm, aki hát egy éve került hozzánk, egy óvodában volt vezetőn, és még mindig benne van a főnöki véna, és oda jött, ugye, mert ő most kitalált egy dolgot, hogy mit tudom, milyen relaxáció szobát akar csinálni ott a gyerekeknek, ebben most nem mennék bele. Sírtelen jött, ugye, mielőtt mentem volna haza, hogy na most menjünk, és a szekrényeket el lehet hozni, mert jön az autó. És képzeljétek el, hogy magamba föllázzattam, de visszafojtottam, de duzzogtam, érted magamba, hogy mondom, de mondom mégis. De megbeszéltük előtte, képzeljétek el, hogy pénteken menjünk, tehát ma menjünk oda. Hát de ő jött, és így voltam megpróbálva. Azt mondta, de most kell menjünk, mert most jön az autó. És duzzogtam magamba, és átmentünk ebbe a másik oldalba, hogy a szekrényeket ugye szedjem szét, és pakoljuk föl az autóra. Amúgy egy 10 perces folyamat volt ez nekem. Tényleg mentem a kusgépet, pif-puf, kaptam szét. De ahogy duzzogtam magamba, ugye mondom, te itt van nektek ilyen komposztáló műanyag, hát egyet elvinnék, és oda mentem, hogy mozdítsam meg, és képzeljétek el, hogy tele volt darázssal, egyszerre 6 csipet meg. Egyből elsett a tantusz. Ugye én mindig meséltem nektek, hogy akárhányszor föllázottam, az atya akarata ellen mentem, mert ő próbált meg ezáltal engemet, de hát akkor volt olyan, hogy vagy kaptam egy darázszúrást, tehát az még azt kell mondjam nektek, hogy sokszor kaptam darázszúrást, mindig fölismertem, hogy küldje darázsot, azt a ocsmán meg, hogy jöjjön helyre. És utána örökké áldottam Isten, de most 6-ot kaptam. Egyből elcsendesedtem. Értitek? Tehát egyből elcsendesedtem. És megvallottam ennek a csajnak, hogy mi történt. Mondom, te, én kaptam olyan figyelmeztetést, mondom, most 6-ot kaptam egyszerre. És erre felképzeljétek, 2 perc múlva ő is akarva, akaratlanul megvallotta ezt az egész, egy olyan dolgot volt meg, ahogy ő már nem túlórázik, és ott próbálta megmagyarázni, de közben már mind a ketten túlórában voltunk, és mind a ketten szembesültünk, érted? Annyira megbékített Isten minket, hogy például máma, ez volt kedves az atyának. Máma oda mentem, mert megmutatta képbe, hogy oda menjek. És rendesen kiengesztelt mind a kettőnket. Ő bocsánatot kért azért, hogy ne haragudjak rá, hogy még a főnöki széra, vagy véna benne van, hogy ez az egész és én meg megölelgettem, és mondtam, hogy hát figyelj, nem haragszok, mondom, mert te, én meg azért kérek tőled elnézést, mondom, aztán van nekem is egy olyan búva, baszott stílusom, olyan nyers tudok lenni, mondom, mint egy ökör, és rendesen éreztem, értek a levegőben, hogy mind a ketten gyermekek lettünk pillanatok alatt. És mi mind a ketten tudtuk, hogy ezt így is, úgy is meg kell oldjuk, tehát avval nem fogjuk megoldani, hogy egymás fogjuk piszkálni. És így tett helyre mind a kettőnket. Olyan békesség lett köztünk, hogy hihetetlen. És amikor ezen túlestem, folytatódott tovább a dolog, érted? Ugye én ott közben jöttek nekem dolgok, és tényleg imádkoztam az atyához, meg minden. És rendesen rám szólt az atya, hogy hoppá, még van azért neked egy dolog, mert a hittel kapcsolatosan kaptam tanítást, és azt mondja, de tudod, mert ugye Jézusnak van egy ilyen példabeszédje, hogy hogy a hitereje mit jelent, ugye a fügefával kapcsolatosan, amikor elszárad, és Péter rákérdez, de a végén oda mondja Péternek, hogy ez csak akkor történik meg a hit ereje, hogyha amikor valamit kértek az atyától, bocsássatok meg embertársaitoknak, és hogyha megbocsájtottatok, akkor az atya is megbocsájt nektek is. Ahogy én itt tépelődtem, képzeljétek el, azt mutatta meg, hogy a vezetőnőmre is duzzogtam, mert ugye, hogy ő hozzá mentem bizonyos kérdésekkel, és azt mondta nekem, hogy hát ez nem az ő projektje, és én magamban rá is föllázottam, hogy ezek mi hárítanak, tudod? Tehát nagyon kemény volt. És amikor az Isten jelzett, érted, hogy az Isten amikor így jelzett, hogy oké, az, amit kérsz, az meg lesz, csak akkor bocsáss meg a Gabinak is. És tényleg szószoros értelemben bementem a kisfülkénbe, letérdeteltem, és megéreztette velem azt, hogy tényleg el tudtam engedni, és tényleg föl tudott szabadítani, és akkor egyszerűen éreztem, hogy na most működik a hitereje. Tehát most van az, hogy beindul ez az egész, annélkül, hogy én erőlködnék, ez működni fog, és működik. És kész, ennyi. Tehát annyira egyszerű amúgy, hogy én azt kell mondjam nektek, hogy szavakban komplikáltan mondom el nektek ezt az egész. Mert én így beszélek, de sokszor még zavar is ez a, mert a lélek dolgait nem egyszerű itt mondani.
Hát csodálatos volt, ahogy így ezt elmondtad, meg megélhetted. Tényleg annyira tudunk így ragaszkodni a megszokásokhoz, meg minden. Hát én az iskolába szoktam ezt megélni, a gyerekek által ezeket a spontán dolgokat. Ott aztán, főleg ugye most az éven, hogy kicsik voltak, elsősök, na hát ugye pont az a legkeményebb dolog ilyenkor, hogy a gyereket a rutinra kell benevelni. Mert ugye ők még valamennyire azért szabadon jönnek fel, tehát szabad lelkek, és ugye hát sajnos ez a legfőbb feladata ugye egy elsős tanító néninek, hogy a rutinra benevelje a gyerekeket, a megszokása. De hát na, most szakmai szempontból mondhatom, hogy hol nem igazán sikerült, tehát hol sikerült, hol nem sikerült, de tényleg annyira felszabadító volt, mikor például annyira már úgy, hogyha most így világi szemmel nézem, és akkor már eljutottunk oda egy pontra, hogy na már akkor kezdtek kialakulni bizonyos szokások, és akkor már úgy éreztem szakmailag persze, hogy na most akkor már sinem vagyok. Persze ugye ez lélek szempontjából pont az ellenkezőjét jelenti, de olyankor mindig jött valami, mindig valamelyik gyerek közbeszólt, vagy valamelyik gyerek csinált valami olyat, ami miatt meg kellett törni ezt a rutint. Tehát meg kellett törni azt a monoton hangulatot, azt a monoton napot, és hát nálunk ez így csodálatosan, hogy így működött, ha lélek által nézem, tényleg, hogy a gyerekek így megtörték, tehát nem engedte azt atyánk, hogy most teljesen ugye az a vaskalapos tanítónéni legyek, aki ugye csapkodjam ott az asztalt, és kössem tényleg minden perc be legyen osztva, mert ugye engedte a lélek azt, hogy a gyermekek is ugye ott voltak és részt vettek a dologba, tehát megtörték a rutint. És az olyan felemelő volt pontosan, ahogy te is elmondhattad, Tibor, hogy amikor például megtörték, tehát ugye én eltervezem azt, hogy na akkor majd csinálok egy órát, vagy bármit, vagy akkor mi a mai napi rend, ami szerint ugye haladni kell, vagy itt fogok ma csinálni, mi a cél, és akkor azt megtöri valamelyik gyerek, mert hát ők megtörik azzal is, hogy nekik most pisilni kell, és akkor az a vicces, ugye, hogy egy gyerek jelentkezik, ők még kicsik, és akkor ugye a tanárnéni rémálma, hogy utána jelentkezik az összes többi, tehát egy gyereknek eszébe jut, hogy pisilni kell, és akkor utána nem áll meg a sor, tehát ha most az egyiket kiengedted, nem tehetem meg, hogy a másikat nem engedem ki, és akkor onnantól kezdve borul az egész, tehát minden borul, és akkor tényleg így volt, hogy így van, ahogy mondtad, hogy a test az fú, de fel tud lázadni, meg puffog, meg akkor jönne a harag, meg a büntetés, meg a veszek, cselekedés, meg a retorzió, hogy na akkor elég volt, és akkor nem, és akkor befejeztük, de persze hát azt is meg kell, hogy valljam, hogy ilyen is volt, amikor már ugye besokaltam ilyen dolgok miatt, de olyan is volt, hogy engedett a lélek, és akkor, mikor engedett a lélek, ugye, egyszerűen csak az átalakulás volt csodálatos, hogy abból a haragos állapotból, abból a dühös állapotból, ugye, ami ott volt bennem, az egyik gyerek elmosolyodott, vagy mondott valamit, vagy bejött már, mikor a negyedik kérdezte meg, hogy ki mehet a vécére, akkor már egyszerűen ugye nem bírta tovább a lélek, és ugye elmosolyodtam én is, és akkor nevettünk együtt a gyerekekkel, és ugye, hogy elszállt ez az egész rutin. Úgyhogy hát hála Istennek, hogy nem igazán engedte meg ezt atyánk, de volt például egy eset így a rutinnal kapcsolatban még ez eszembe jut, hogy volt az évvégi évzáró ünnepség, és hát ugye nekem kellett csinálni, felkészíteni a gyerekeket az osztályommal. Na hát azt képzeljétek el, hogy gyakoroltunk 2 hónapon át, ugye, a verseket, a táncot, és hogy ki jön, és hogy mi jön, és minden egyes mozdulatot gyakoroltunk. Hát már unta mindenki, már unták a gyerekek, én leginkább untam. Na de ugye eljött az ünnepségnek a napja, akkor valahogy ugye összerázódott, hát egy ilyen ünnepséget azért... elsős gyerekekkel megcsinálni, nem volt könnyű, tehát nagyon nem volt könnyű, na de nem is baj, hogy nem volt könnyű, és eljött az ünnepségnek a napja, és hát akkorra már minden úgy nézett, hogy minden rendben van, minden tökéletes, és minden tökéletesen fog menni, és hát kezdődik az ünnepség. Rögtön az első gyerek, aki mondja a verset, kiáll, hogy mondja a verset, és beleröhög a mikrofonba. Tehát rájött egy olyan nevető görcs a kisgyerekre, a kis elsős kisgyerekre, hogy nem tud, csak kacagott. Tehát kiállt verset mondani, nem tudod megszólalni, csak kacagott. De fenn hangon kacagott bele a mikrofonba. Attól zengett az egész tornaterem. És hát ugye jöttem volna, ugye én ott már izgultam, szakadt rólam a víz, hogy úristen, most akkor mi lesz, hogy lesz, mint lesz tovább, mondom, itt vége, mindennek, minden lejátszódott előttem. Na, jött a következő gyerek, úgy, ahogy valahogy helyre rázódott a dolog, majd eltelt, jött 2-3 gyerek, jön a következő, az ugyanígy, kiáll a mikrofonhoz, és rászakad a nevetőkörcs. Már akkor, és akkor én már kész voltam, na mondom, kész, hát mondom, én innentől kezdve nem tudok irányítani, mondom, legyen úgy, mondom, én engem nem érdekel, mondom, legyen úgy, ahogy lennie kell, mindegy, és hát ugye ők a spontán mozdulatokat, de őket nem érdekelte, tehát valahogy azt figyelhettem a műsor közben, ugye én ültem a kispadon elől, hogy majd nekik fogom, ugye sugok, meg mondom, szólok, hogyha elakadnak, meg minden, irányítom őket, de ők annyira nem foglalkoztak azzal, hogy őket egy tömeg nézi, hogy egy tornateremnyi ember nézi, hogy volt, akik ott ültek, és akkor közben ők rákcsáltak, eszegettek, és akkor hát nem tudtam odaszólni nekik, hogy ünnepség közben nem illik eszegetni, meg rákcsálni, de ők teljesen lazán, őket aztán nem érdekelte. Na de a végére, és így ment spontán az egész, tehát még csak véletlenül se nagyon úgy ment, ahogy én azt elterveztem, és ahogy annak lennie kellett volna papíron. Na de nagyon aranyosak voltak, és hát így a végére tényleg a kacagásukkal, az a kisfiú az elején az úgy megalapozta az egész ünnepséget a kacagásával, hogy tényleg egy olyan jó kis hangulatú ünnepség lett. És hát utána ugye jött a bizonyítványosztás. Ilyenkor mindenkinek fel kell menni a terembe, ugye a saját osztályához. Na hát képzeljétek el, hogy én ugye már egy jó ideje ugye nem tudok magas sarkút hordani. Régen nagyon sokáig hordtam a magas sarkút, meg egész napokat el voltam benne, de valahogy nem, tehát nem 1-2 éve abszolút, de nem tudom felvenni. és nem is bírom. Na, de most hát jött az ünnepség, hát ugye, mit ad Isten, hát osztályfőnök vagy, és hát bizonyítványt kell osztani, hát ugye meg kell jelenni valahogyan. Na, előhúztam a régi magas sarkú cipőmet, és hát abba mentem el, azt hozzáteszem, körülbelül egy ilyen 10 centis sarka van. Hát húztam is magam, hogy fogom ebbe kibírni. Na mindegy, hát felhúztam, hát a megjelenés az fontos, meg kell jelenni. És hát ugye még ez is beszédes, ugye, hogy magas sarkú, hogy ugye hát magasabbnak akartam magamat láttatni, ugye, hogy vagyok valaki, ugye hát valaki vagy, tanítónéni vagy, az identitásomat növelje. És akkor hát az ünnepség közben a végén, mert ugye egy ilyen tánccal zárult az egész ünnepség, és utána jött a bizonyítványi osztás, hát úgy képzeljétek el, ahogy a gyerekek ugye a végén kihívtak táncolni, a magas sarkú az egy az egybe leszakadt a lábamról. Teljesen. Én nem tudom, hogy semmi baja nem volt sokat hordva, de egy az egybe leszakadt a magas sarkú a lábamról. Na mondom, hát itt kész, vége, ott szívtam, mondom, úristen, mondom, mi lesz velem? Hát most így hogy fogok? Tehát a nagy arcom, a nagy identitás, az egyből lejjebb zuhant ugye 10 centit, és hát képzeljétek el, hogy úgy kellett a bizonyítványt kiosszam, mezítláb kellett kiálljak a szülők elé, az osztályba, a gyerekek elé, és mezítláb kellett kiosszam a bizonyítványt az összes gyereknek. Úgyhogy én ott mondtam, hogy hát mondom, ilyen még velem nem fordult elő. Na, de ezt is utána megmutatta atyánk, hogy nem kell ezen siránkozni, mert végül is így a jó, hogy ez így történt, mert lejjebb ment az arc. Úgyhogy, na, ez történt. Ez van, mikor megszakad a rutin. Ott álltam az osztály előtt, a gyerekek előtt, a szülők előtt, tudom, ki mindenki élőzött, meg videóhúzott. Én meg ünneplőbe mezítlábott az egész osztály előtt. Hát, kevés volt.
Ez, amit elmondtál, olyan, mint egy dél-olaszországi komédia, film. Ilyen dél-olaszországi filmeket láttam, tehát ilyen dél-olaszországi filmbe illő történet, amit elmondtál. Hát nekem az nem tetszett az a másik rutinos történet, amit mondtál a rutinról, amikor a budipapíros, tudod, emlékszel? Hát azt hittem, azt fogod mondani, ja. Amikor kérdeztek ja. Ki a viccére.
Na hát ilyenek, igen. Mikor a gyerek tanított, tartod az órát, keményen tartod az órát, meg követed a perceket, meg minden, és aztán a gyerek csak egyszer bejön egy WC papírral a kezébe, így felemelve az égig, hogy talán én ezt hova tegyem.
Jó, de jó.
Vannak ilyenek. És akkor ott olyankor így megáll minden, hogy na, most akkor mi van? Hogyan tovább? Mert akkor két lehetőség van, vagy bekeményítesz, tehát vagy bekeményülök, ugye, és akkor nem veszi az ember az egészet, hanem ugye kitölti a haragot, meg mi az, hogy az ő imidzsén, mert az, hogy most egy valakinek ugye belerondít egy gyerek az órájába, az ugye a saját, tehát úgymond az a tanárnak az imidzsén az ront elég rendesen. De tehát vagy bekeményül az ember, vagy enged a gyerekeknek aztán. Hát hála Istennek, hogy még itt tartok. Egyébként még így az identitás zavarról az jutott eszembe, hogy mikor én tavaly hazajöttem tőletek, ahogy beszéltél, ugye elég sokáig ott voltunk, és mikor én hazajöttem, hát nagyon durva volt, amit én akkor megéltem. Szó szerint az, amit te elmondhattál, az az identitás zavar lépett fel, ugye. Nem is tudom, meddig voltunk ott, vagy egy hónapig. És ugye megszoktam ott nálatok azt a rutin, hát úgymond a rutin nélküli életet. Mert az teljesen más volt. Az számomra, amit ott tapasztaltam, az rutin nélküli élet volt. Még akkor is, hogyha tényleg volt benne az, hogy na most kávézunk, vagy valami, de az se úgy ment tényleg, hogy most rutinszerűen, tehát számomra az szabadság volt. És mikor ide hazajöttünk, és belecseppentem vissza ebbe a régi identitásba. Én olyan identitás zavarba voltam, hát azt mondtam is nektek, hogy én nagyon rosszul voltam. De én olyan szinten rosszul voltam, hogy szerintem én akkor valami sokkot kaphattam, vagy nem tudom, hogy mit kaphattam, de egyszerűen nem tudtam feldolgozni azt, hogy abból az identitásból visszacsöppentem ebbe. És nem tudtam azt, hogy most akkor, most azt nem tudtam, hogy akkor most ki vagyok. Mi vagyok, és egyszerűen idegen volt számomra minden idegen volt, és én olyan depressziós voltam akkor, hogy komolyan még tényleg a családommal se tudtam beszélni, nem tudtam egyszerűen beszélgetni velük. Ugyanakkor testi tüneteim voltak, szédültem, rosszul voltam, hány ingerem volt, tehát nem tudtam magamat hova tenni. Ez borzalmas érzés volt, borzasztó érzés volt, nagyon-nagyon rossz volt. Tehát abba, amikor az ember így kiszakad hirtelen ugye a rutinból, utána meg visszaesik, meg maga ez az identitás zavar, az kész, abba bele tud. Hát tényleg, ha Isten nem lett volna, és akkor egyetlen egy biztos pont volt, tehát amiben tudtam kapaszkodni, amihez tudtam magamat kötni, az egyedül ugye Isten volt. Egyedül ő volt az, amihez tudtam magamat kötni, mert egyszerűen nem tudtam azonosítani magamat, mivel ugye sokáig távol voltam a családtól is, nem tudtam azonosítani magamat velük. Tehát idegennek tűntek számomra, nem tudtam magamat azonosítani, hogy most akkor ki vagyok, meg mi vagyok, mivel ugye ilyen sokáig távol voltam. Az az egyetlen, tehát, és valahogy tehát úgy is kaphattam akkor, hogy az az egyetlen pont volt, ami biztos volt az életemben, az Isten, és ezért tehát valahogy ő biztos, nem az, hogy valahogy, hanem 100%, hogy ő tudott ezen valahogy átlendíteni, mert amúgy én abba belepusztultam volna. Én nekem teljesen meg volt zavarodva az agyam. Össze volt zavarodva az agyam. Borzalmas érzés volt.
És látod, hogy ezzel szemben a gyermekek milyenek, amíg még gyermekek, tehát az tényleg az nagyon kevés az idő is. Nyilván ez változik, tehát változó, hogy kinél meddig tart, annak függvényében, hogy milyen családi közegben nő fel. Viszont láthatjuk azt, hogy a gyermek ő nagyon könnyen szocializálódik, nagyon könnyen elengedi a régit, és adaptálódik az újhoz. És ezt gyakran meg tudja tenni, tehát egymás után neki nincs ezzel semmilyen problémája. Viszont miután már súlyos sérüléseket szerzett az ő lelkében, utána már ugye, tehát megtanulja, hogy az ő menedéke például az anyukája, vagy az apukája, vagy az ő otthona, fizikális otthona. És ezért, hogyha nem érzi az otthonnak a biztonságát, akkor nem érzi jól magát, mert fél. Hogyha megvan már botránkoztatva, nem úgy van, mint gyermek a világban, akkor ugye már jobban ragaszkodik ahhoz az otthonhoz, ami az ő fejében kialakult, és asszociálódik az otthon fogalmához. De amíg gyermek, addig ő, és tényleg azt kell mondjam, hogy nekem ezt az Úristen megelőlegezte, mert én ezt nem érdemeltem, mert én nem voltam méltó arra, hogy ezt én megéljem. Valahányszor utazgattam. Először, amikor motorral indultam Afrika irányába, tényleg úgy indultam el, hogy lehet, hogy többet soha nem fogok találkozni a szüleimmel, anyámmal, barátaimmal, tényleg én sírva mentem ki, motoroztam ki a megyéből. Jó, hogy láttam valamit egyáltalán könnyeintő. És amikor kimentem a megyéből, akkor emlékszem, hogy egy új világ nyílt meg előttem, és bárhova mentem, így kemping helyek, meg bárhova mentem, mindenhol új emberekkel találkoztam, és gyönyörűséges volt az, hogy nagyon könnyen ismerkedtem és barátkoztam, és olyan volt, hogy mintha otthon lettem volna. Tehát, hogy valahogy az otthon fogalma az átalakult elég könnyen ahhoz képest az elmémbe és a lelkemben. Mert otthon volt nekem ott, amikor a kempingben voltam. Viszont, és találkoztam egy skót motorossal, beszélgettünk is, együtt motoroztunk, vagy utána útjaink szétváltak, utána még egyedül mentem tovább. Az is otthon volt. És hogy igazából azt látom az egészben, hogy a lényeg az volna, hogy az ember számára minden otthon legyen, minden otthon legyen. Tehát minden körülmény otthon legyen, úgymond számára, amit az Úristen felkínál. Tehát, hogy ne idegenkedjen, úgymond. Csak persze, hogy egy ilyen elbukott világban ezt nehéz megcsinálni, de nem is mi kell megcsináljuk ezt. Épp ez a lényeg. Mert én Indiában nekem nem azért nem esett bajom, mert én mindig tudtam, hogy hova kell menni. Feltehetőleg többször találkoztam én bűnözőkkel, de mégis Isten megóvott, tehát mégis én otthon voltam mindenhol. Meg is írtam édesanyámnak, hogy ne aggódjon, értem, hanem inkább, hogyha valaki hozzá megy, őt meglátogatja, mindenkit kezeljen úgy, mint hogyha az ő fia lenne. Mert én itten találkoztam az anyámmal, találkoztam a testvéreimmel. Engemet itt úgy szeretnek, hogyha otthon lennék. És ezt élem meg. És ez egy olyan csodálatos érzés volt, amit nagyon nehéz elmondani. Ezt tényleg ezt csak megélni lehet, ezt az érzést, hogy az ember mindenütt otthon van. Tehát nem az van, ahogy mondják a költők, meg az írók, hogy csak egy otthon van, meg mit tudom én mi. Teljesen biztos, hogy nem. És ugye legdurább bizonyság erre, bizonyíték erre az, amikor a Wurlandék a börtönben úgy voltak, mint otthon. Ott kialakult egy testvéri közösség. Ütötték, verték őket, mégis volt nekik jó kedvük és volt békességük. Tudtak együtt beszélgetni, imádkozni, énekelni, meg minden. És otthon voltak a börtönben is. És érdekes módon, miután a börtönből kijött, akkor ő, hát én nem tudom, hogy hol élt végül is, talán nem tudom, talán Amerikában, Isten tudja, nem tudom. Az biztos, hogy bejárták az egész világot a feleségével, mindenhova mentek. És már idős korban is, tehát 80 fölött is, ők meg voltak hívva különböző helyekre. Bizonságot tettek a, hát a román kommunizmus borzalmairól, viszont azáltal is Isten dicsőségéről, hogy Isten dicsősége messze felül írta azt a, azokat a borzalmakat, amiket a kommunizmus jelentett számukra. Tehát ez ilyen lenyűgöző. És ugye ezt akar Isten, hogy mindenhol otthon legyünk, sőt, bekerüljünk a mennyek országába, hogy meglássuk, hogy minden értünk van teremtve. Nem azért, hogy visszaéljünk mindennel, vagy valamit birtokoljunk, hanem ellenkezőleg, hogy éljünk a lehetőséggel, örüljünk annak, hálával, osszuk meg egymásra azt, amit kaptunk, mutassuk meg egymásra azt, amit láthattunk. Ez volna a mennyek országa. Nekem még az jut erről a témáról az előbb egyébként, hogy Tibor beszélt, hogy ugye az embert az elme is felfogta, pedig az elmének van szüksége a rutinra. Mert ez a test a rutinból áll össze. Tehát, hogyha más rutin nem volna, akkor volna a légzés. Az is ugye rutinszerű légzés. Tehát ilyen GPS, szisztematikus légzés. És amikor az ember meghalakodja, akkor nem lélegzik, tehát akkor már ugye mindenképpen el van véve tőle a rutin. De a léttudat az továbbra is van, mint tudjuk. Isten nekünk ezt bemutatta, hogy a léttudat az nem szűnik meg. Tehát nem fogunk meghalni. Tudni fogunk továbbra is magunkról, csak nem mindegy, hogy mit tudunk magunkról. És persze Isten azt akarja, hogy mi azt tudjuk magunkról, de jogosan és törvényesen azt tudjuk magunkról, hogy az ő gyermekei vagyunk, és az egész világ, az egész teremtés a miénk, és értünk teremtetett Istennek a szerelméről. Nem egy ilyen univerzális tudatból teremtetett, ahogy mondják, ugye, vagy ilyen különböző nevekkel, univerzális intelligencia, mert amikor az ember beteg ugye, és nyomorult, akkor nem azt mondja, hogy te univerzális intelligencia, légy szíves, segíts. Ott már az itt, vagy ugye nevezgetjük Istent, nem hiába van írva a parancsolatban, hogy Isten nevét hiába nevedd, és nevedd ugye úgy, ahogy az rossz kontextus, vagy illetlen kontextus, hanem tényleg, hogy szenteltessék meg a te nevet, tehát legyen szent a te nevet. Ez volna a lényeg. Mert például, hogyha Istent én úgy szólítom, hogy tehát megnevezem őt valami másnak, mint ahogy. Tehát mindenki gondoljon arra, hogy nevezi ő Isten. És képzelje el azt az állapotot, hogy óriási, akár veszélyben van, vagy nyomorúságban van, vagy betegségben van, vagy szenvedésben van, és akkor, amikor az ember abban az állapotban van, akkor hogy jön, hogy nevezze Istent? Akkor is ugyanazt mondom-e Istennek, ugyanúgy hívom-e őt, mint jó dolgomban, amikor én betizgetem őt, mint egy Isten bocsássa meg minden kutyát, ugye? Tehát, és ezért fontos az, hogy az Istennek a neve, de inkább a tartalma, a nevének a tartalma, Istennek a valósága legyen felmagasztalva a lelkemben. Mert hogyha fel van magasztalva ő az én lelkemben, akkor én tudom, hogy bárhova megyek, bárhol vagyok, én mindenütt otthon vagyok, mert az ég és a föld teremtőjének a gyermeke vagyok. Az ő gyermeke vagyok. És ezt az identitást én magammal viszem bárhova, az ott van velem és bennem, én bennem, a temetőbe is, ugye, hogyha meghal a test, akkor temetőbe éppen nem fog kerülni, mert ugye a lélek akkor szabad, akkor az a legdicsőségesebb momentum egy olyan ember számára, aki hisz Istenben, amikor meghal. Annál dicsőségesebb nincsen, így van-e? Mert akkor végleg elszakad mindenféle rutintól. Mert a testnek addig, amíg van test, addig lesz rutinja. Ha más nem, akkor a légzés az mindenképpen rutin lesz. És így az jött nagyon intenzíven, hogy Isten ugye szembesít a rutinnal minket, és az elme is hallja, hogy hoppá, van rutin, és az nem jó. Na akkor hallám az elmére, mit tudnak gondolni, hogy valahogy kijátszodja ezt az alkalmatlanságot. És sakkozik ugye az elme, hogy jó, akkor de hogy szabadulok meg a rutintól? Hát persze sehogy, mert az elme a rutintól nem tud megszabadulni, nincs ilyen opció. Hanem az Úristen szabadít meg a rutintól minket. Viszont hogyan szabadít meg? Hát úgy, hogy belénk helyezi, belénk ülteti azt a kívánságot. Tehát, hogy én legyek az, aki kívánok. Tehát az ego, hanem a gyermek, az eszenciám, az, aki Istenből van, akiben a Krisztusnak a lelke lehelete benne van. Hogy én kívánom azt, hogy megszabaduljak a rutintól. Ne azt érezzem, hogy nekem kényszerűen meg kell szabadulni a rutintól, hanem inkább érezzem azt, hogy alig várom, hogy elszakadjak minden rutintól. És akkor kívánom azt a lehetőséget és az alkalmakat Istentől, hogy ő nekem megadja, hogy elszakadhassak a rutintól, és azt ne úgy éljen meg, mint egy veszteséget, hanem mint nyereséget. Szabadulás egy meghatározottságtól, akár egy helytől, akár egy ideától, akár egy szokástól, vagy bármilyenféle földi identitástól. És ezért helyezi az Úristen, ugye hát sajnos kényszerűen minket, mivel nagyon ragaszkodunk a rutinhoz, még az ő nevében is, ezért helyez ő minket kényszerűen is olyan szituációkban, amelyek elszakítanak minket a rutintól. És ez lehet például egy betegség is, vagy akár egy ilyen kirándulás is, amit te mondtál, ugye. Belehelyez minket abban a szituációban, de nem azért, hogy minket bántson, és rosszat tegyen velünk, kínozzon, hanem azért, hogy megmutassa az ő dicsőségét, hogy látod, hogy most nem az vagy, aki a múlt hónapban voltál, de mégis mostan boldogabb vagy, mint aki a múlt hónapban voltál, de úgy igazából még az sem vagy, akivé mostan tettelek, tegyük fel Erdélybe, mert jöttél Erdélybe, és akkor te itten megtapasztaltál egy új identitást magadnak. De azt mondja Istennek a lelke, hogy még ez sem vagy, mert ez sem birtokolhatod. Ezt tőled elvétetik, de nem azért, hogy nyomorogj, és téged szenvedtessen, hanem azért, hogy még többet kapj, és még többet felfedezhess, és megláthass a teremtett világból, Isten dicsőségéből, a mennyek országából. És ugye, amikor így beszélünk a rutinról, akkor a lélek már ujjong, hogy igen, ez az. Tehát szinte drukkolunk és szurkolunk, mint a foci meccsen, hogy a kedvenc csapatunk nyerjen. Hogy igen, a kedvenc csapatunk a lélek, és kívánjuk, hogy nyerjen, igen, ez az. Most ez az igazság. És erre vágyunk, hogy ez meglegyen. Legyen meg az ő akarata. De mi az ő akarata? Hát tudom, hogy az atyának a parancsolata örök élet, ezt mondja Jézus. És örök élet ez nem csak időben, hanem térben és időben örök élet, végtelen tágasság. De akkor már tényleg az van, hogy nem én szabom meg az identitásomat, a személy azonosságomat, hanem az Úristen szabadít meg a hazug identitástól. Tehát nem határozom meg magamat, hanem Isten szabadít meg a határaimtól, a korlátaimtól. Hogy Isten fiúvá váljak valóságosan, nem csak az agyamban, nem csak elméletben. És ezért mondta, vagy ezért élte meg Jézus, ő megmutatta, és Pál apostol csak leírta, hogy Jézus folyton megüresítette magát. Alázatos volt a haláláig. Tehát ő azt az identitást mindig elvetette. Még azt is, hogy Lázár feltámadt, ő másnap már biztos nem azzal foglalkozott, hogy jaj, te fiúk, emlékeztek, hogy tegnap milyen laza volt, amikor Lázár feltámadt, kijött a sírból, hanem neki volt más dolga, volt neki aktuális, friss identitása. Rutin nélküli, tehát nem ment másnap egy másik Lázárhoz, őt is feltámaszza, hanem ő végezte a dolgát, és mindig az volt tökéletes számára, amit az atyától kapott, inkluszív, tehát beleértve azt is, hogy Isten megengedte, hogy az ő testét megöljék, hogy a földi identitást teljesen elvegyék tőle, de úgy, hogy ő tudja és látja, hogy most az fog történni, hogy a földi identitást teljesen elveszik tőle, és mégsem tudták megfosztani az életétől, mert ő legyőzte a halált. Mert ő amúgy sem akarta birtokolni ezt a testet, ő amúgy is tudta, hogy ő az atyával egyenlő, nem ő Isten, hanem ő az Istennek a fia, és Isten fiakká akarja tenni az összes gyermeket, aki rá figyel, és aki Isten fiú, attól elvehetik akár a munkahelyét, akár a bevett szokását, akár a játékait, akár még a testét is, mert ő továbbra is Isten fiú, akinek nincsen rutinja, hanem végtelen sok lehetősége az életre, és Isten dicsősége nyilvánul meg az ő életének minden aspektusában. Na ez a mennyek országa. És ilyenkor ujjong a lélek, mert tudja, hogy igazak ezek a szavak, hogy a valóságban is erre hív minket Isten, és ezért akar kivenni minket a rutinból, és nem azért, hogy mi visszakönyörögjük magunkat egy másik rutinba. Egyik rutinból kijövünk, és bemegyünk a másikba, mint hogy egyik vallásból kijövünk, és bemegyünk a másik vallásba. Tehát úgymond így vándorlunk egyik vallásból a másikba, míg végül elveszítjük az életet. De továbbra is a rutinban maradtunk, és a rutint visszük magunkkal a túlvilágra, ahol már nincsen rutin. És az maga a pokol, hogy én rutinos gondolkodással, rutinszerű, tehát rutinhoz ragaszkodó lelkülettel megyek át a túlvilágra, ahol már nincsen rutin, mert végtelen tágasságban. Tehát amit én tudtam magamról, már semmi sem igaz, és ami nekem volt, már semmin sincsen. A gehenna tüze magyarul. És amit az előbb még elmondhattam az előző felvételben, élőadásban, jött az erős kijelentés, hogy a testépítésről. Persze a testépítés az nem csupán a bodybuilding, ugye, ami történik a konditeremben, hanem a testépítés minden. Tehát a rutinnal, ugye akár a cigarettával, vagy a sörrel is, vagy akármivel én testet építek, a testi tudatomat építem. És láttam ilyen testépítőt, az reklámozza a termékeit, egy magyar testépítő, neves, híres neves ember, reklámozta a termékeit, és egyértelműen kaptam a kijelentést. Arra vonatkozóan, hogy hogyan ragad bele az ember a testbe? Hát úgy, hogy külső problémákat, külső terhet, külső súlyokat próbál ő testi erőből legyőzni. Tehát minél inkább próbálja az ember testi erőből, önerőből, saját erőből megoldani a külső problémákat, annál inkább megerősödik ő a testi identitásába, és annál inkább elszakad a lélektől. Persze a testépítés is ilyen, de minden sport ilyen, minden, ami a rutinra épül, minden ilyen. De még például a sörivás is ilyen, és minden ilyen, minden rutin ilyen. De hogyha az ember bármit testből akar megoldani, és hogyha neki az sikerül, most például, hogy félkézzel felemeljem azt a 20 kilós súlyt, ugye, az is például egy kihívás. Tehát legyőztem, saját erőből megcsináltam, de én már több vagyok, mint az a 20 kilós súly, az már beépült a testi identitásomba. Tehát az, hogy én a saját erőmmel, testi erőmmel diadalmaskodtam a kinti kihívás fölött, azáltal a testem megerősödött, még beljebb kerültem a testbe, és távolabb kerültem a lélektől. És így erősödik meg az ember a rutinba, pontosan, mint amikor ugye biceps gyakorlatot végez ugye a konditeremben, vagy akár ugye a sörös korsóval, bármilyen formában, azáltal az ember megerősödik a hazug halott identitásba, a testi identitásba. Tehát a rutin az alapja mindennek, a földi elbukott világnak a rutin az alapja. A rutin nélkül ez a világ nem létezhetne így ebben a formában, csak az Éden, az angyalok világa, ahol nem kell semmilyen rutin létezzen, mert minden tökéletes, és ugye állandó megújulás van. Nem kell én ugyanazt a valamit, ugye mi történik, akarok én valamit építeni, de bármit, amit épít az ember, Isten megmutatja, hogy minden le van rombolva, tehát minden leromboltatik, ahogy mondja Jézus. Nem csupán mondja, hanem tapasztaljuk is, hogyha házunkat nem újítjuk fel, nem tudom én hány évente, nem födjük újra, akkor az megy vissza a földbe, hogy minket szembesítsen azzal, hogy mi a mulandóért dolgozunk, a haldoklóért dolgozunk, és az élő lelket a halottba tesszük bele, Mi a halottat akarjuk ébren tartani és élve tartani az élővel. És azt mondja Isten, hogy én adom nektek az élőt, az életet, az élet lelkét, de nem arra, hogy a halottra fordítsátok, hanem arra, hogy az élőre fordítsátok, hogy játszodjatok, örüljetek az életnek, ugye? És ezért botrány az, hogy a Teremtés könyvében azt írja, hogy Isten hatodik napon befejezte a teremtést, megteremti az embert, és a hetedik napon megpihent. De mit tett az ember? Mit tett az ember? Amikor Isten megpihent, ő neki fogott dolgozni. Tehát azt jelenti, hogy amire szükség van ebben a világban, az élet örömhöz, a békességhez, minden meg van teremtve. Én semmit az ég adta világon nem kell teremtsek, csak kell örüljek a teremtésnek. Örvendezzek, ujjongjak, mint a gyermek. Csodálkozzak, hogy haj, milyen szép, gyönyörűséges, úgy dicsőséges. És felfedezem a teremtést, és játszom benne, mint a gyermek. De nem ezt tettem, nem ezt cselekedte az ember, hanem azt cselekedte, hogy amikor Isten megpihent, ő neki fogott dolgozni, de minden ő fáradozásában olyan dolgokat teremtett ő, ami halott, és ami elmúlik, és ami nem maradhat meg, és mindezt miből tette? Az élőből. És ezért rövidült folyamatosan az embernek az életideje. Még az elbukás után is, ugye az emberek éltek 800-900 évet, és csökkent folyamatosan, és a következő feljegyzésben már azt mondja, hogy az Úr lecsökkentette az ő életévét 120-ra, mert ő csak ember, ő test. Nem akarom, hogy az én lelkem benne legyen tovább, mert nincs értelme, mert hiába valósággal foglalkozik, a halott dolgokat akarja feltámasztani, azokat akarja éltetni, ahelyett, hogy az élőben létezne, az élővel foglalkozna, az élőnek örvendene, és ezért nem engedem, hogy az én lelkem benne legyen, mert ő csak test, és ő a testtel azonosul most már, és nem az én lelkemmel. Ezért legyen az ő életének ideje 120 esztendő. De most már hiába mondja a tudomány, a statisztika, hogy hát az átlag életkor megnőtt, ezt senki nem hiszi el. Szerintem nagyon kevés olyan ember van, aki elhiszi a statisztikának, hogy nőtt az átlag életkor. Ilyen nincs, ez hazugság. Nem nőtt, hanem még csökken. Régebb nem volt ilyen, hogy gyermekek ilyen néhány évesen leukémiával, meg különböző végzetes betegséggel a kórházban szenvedtek, ilyen nem volt. Tehát nem nőtt az átlag életkor, hanem csökkent, és csökkent 900-tól, így errefele 900-ról, csökkent egészen a 60, talán most már a 60 alatt is, tehát lementünk a 60 alá. Persze, hogy nem haltunk meg, ugye, mert nincs olyan elhalálozás, mert ugye az ember ezt próbál ki sakkozni, ki küszöbölni, de még ez sem igaz, ez is hazugság, mert nagyon sok fiatal ember hal meg végzetes betegségben, és nincs olyan orvosi tudomány, nincs olyan gyógymód, amivel meggyógyulhatna. Tehát nincs semmi, egyszerűen. A leggazdagabb, a legnevesebb emberek is, amikor kapják a behívót, nekik menni kell. És az egész világ szembesülhet azzal, hogy az ő pénzük, az ő hatalmuk, amit ők megszereztek itt a Földön, az nem számít egyáltalán. Kár volt azt a rengeteg tenérdek időt beleölni abba a sok fáradozásba, hogy megszerezze azt a vagyont, azt a pénzt, mert nem használ semmit, csak annyit, hogy az élete idejét elpazarolta, és örvendhetett volna, mint gyermek az életnek, de nem tudott örvendeni, mert fájt a dereka a sok fáradozástól, mert gyűjtött és gyűjtött és gyűjtött. És miért adta Isten az embernek, hogy gyűjtögesse, és hogy dolgozzon ilyen sokat, és hogy fáradozzon fölöslegesen? Azért, mert tudta, hogy ha nem ezt tenné, akkor gonoszságot csinál, akkor talán lopni fog, akkor lop, ugye, vagy ugye hatalmaskodni fog, vagy belemegy a perverzióba, belemegy a paráznaságba. Csak azt mondta, hogy akkor inkább dolgoz, és a homlokod verejtékével szerez meg a mindennapi betevő falatot. De ezt sem akarta Isten, mert ez is az elbukás után történt, amikor az Ádám, a tökéletes ember, úgymond ki lett belőle véve a fél, az egyik fele ki volt belőle véve, akkor már nem teljes ember volt, hanem asszony állat, vagy pedig férfi állat, ahogy írja Károly Gáspár. Ez felfoghatatlan, hogy Isten mekkora szabadságra hív minket, és az ember tudja, hogy szabadságra hivatott, tehát szabadságra van hívva, ezt a szívében érzi. Csak a probléma az, hogy a szabadság fogalma el van torzulva az ő elméjében, és úgy gondolja, hogy a szabadság az, hogy azt csinál, amit akar. Amit lát az amerikai filmen, azt ő is megcsinálja. És mivel a szabadság így el van torzulva az embernek az elméjébe, ezért van ő törvény alá rendelve. Mindaddig, amíg a törvény megtöri őt, megtöri a diónak a héját, ugye, széttöri, és úgy a gyümölcs megszabadul, a lélek megszabadul, feltéve, hogyha a héjjal együtt a lélek is nem törött meg. Mert sajnos ez is megtörténhet, hogy a törvény eltöri a lelket is, megöli a lelket is. Ezért Isten nem a törvényt adta az embernek, hogy megszabaduljon és megmeneküljön, hanem a kegyelmet és az igazságot Jézus Krisztus által megmutatta, hogy mit jelent ragaszkodni az igazsághoz, a gyermetegséghez, a gyermeki állapothoz, hogy azt tartson meg és azt szabadítson meg minket a rutinból, a törvény rutinjából, ami meg tudja ölni sajnos a lelket is, nem csak a testet. Tehát igen, a testet mindenképpen a törvény megöli, az összes törvény. Akármilyen a házasság törvénye, a rendszer törvénye, demokrácia, kommunizmus, betegség törvénye, az egoizmus törvénye, ezek mind törvények, ugye? És ezek mind megtörik és megölik a testet. A diónak a héját megtörik, de sajnos megtörhetik a belét is, a gyümölcsöt, és ezért javasolja Isten, hogy inkább az igazságot válasszuk, és ne a törvényt, mert az igazság valóságosan megszabadít, úgyhogy a gyümölcs nem szenved kárt. A gyümölcsnek nem kell elvesznie, a léleknek nem kell elvesznie. A törvénnyel elveszhet a lélek, mert a törvény által az ember nem tud üdvözülni, hogy mondja a Biblia. Nem tud szabaddá válni. Az örömhír az, hogy Isten felkéri ezt a lehetőséget, hogy bárki, aki kívánja az igazságot, megismerheti, újjászülethet, lehet személyes kapcsolata Istennel, és kezdhet ujongani az igazságban. Tehát ismerkedni az igazsággal és ujongani, és játékosan szabadulni meg a rutintól, a törvény rutinjától, a sablontól, a rendszertől, és úgy szabadulni fel. És ekképp a halál, ugye a testnek a halála nem fogja őt váratlanul érni. Sőt, ellenkezőleg, ahogy mondja a Biblia, az történik, hogy meg sem fogja látni a halált, vagy nem hal meg soha, vagy ha meghal is, élni fog. Ezt mondja Jézus. De ugye utaláson arra több helyen, hogy nem látja meg a halált, nem kell az ő lelke meglássa a halált, mert ő már nem az, akinek korábban hitte magát, hanem az, akinek az ég és a föld dicsőséges teremtője hiszi őt, akinek Isten elképzelte őt, és az nem más, mint Isten fia, az ő örököse, a gyermek, aki megkapta a teremtés teljes dicsőségét, ajándékba, hogy örüljön neki, játszadozzon, és lelkesedjen, és ugráljon az atya örömében.